napot kívánok, a térképet látják, Kalocsai Andrea vagyok. A Vajdasági Magyar Szövetséggel alakíthat kormányt a szerb haladó párt, ezt állítja megbízható forrásokra hivatkozva egy szerbiai napilap. Több mint két héttel a rendkívüli parlamenti választások után még csak találgatni lehet. A legutóbbi hivatalos információ szerint a leendő kormányfő Alekszandar Vučić még nem tárgyal a kormány átalakításról, kormányprogramot ír.
A szerb haladó párt és a kisebbségi pártok, köztük a Vajdasági Magyar Szövetség. Ez lehet Szerbia új kormányának összetétele. Elemzők szerint Alekszandar Vučić kabinetjének legfőbb partnere a VMS lehet. A legnagyobb vajdasági magyar párt már a kampányban nyíltan közölte. Az új parlamenti többség része kíván lenni. Ennek feltétele, hogy a haladók elfogadják a párt választási programját. Miniszteri posztokra nem, államtitkári helyekre viszont számít a VMS. Az infrastruktúrával, az egészségüggyel, a szociális ügyekkel foglalkozó minisztériumokban, illetve a gazdasági és a mezőgazdasági tárcában kíván fiatal szakpolitikusokat alkalmazni.
Matematikailag a szerb haladó pártnak senkire nincsen szüksége. Politikailag azt gondolom, hogy igen, de ez a helyzet a mi tárgyalási pozíciónkat nem gyöngíti, hanem azt gondolom, hogy még inkább erősíti.
Egy szerbiai napilap értesülései szerint a szerb haladó párt közel áll ahhoz, hogy csak a kisebbségi pártokkal alakítson kormányt. Ez három koalíciós partnert jelent. A hat képviselővel rendelkező VMS mellett a bosnyák Szandzsáki Demokratikus Akciópárt és az albán Demokratikus Tevékenység pártja. Ez elegendő a kétharmados többséghez. A miniszterek többsége párton kívüli lesz. Alekszandar Vučić azonban még nem tárgyal. A kormányprogramon dolgozik. Ez elsőbséget élvez, mondta a politikus, amikor arról kérdezték, miért nem kezdődtek el a hivatalos konzultációk a kabinet összetételéről. A szerb haladó párt elnöke, a miniszterelnöki poszt várományosa gyors kormányalakítást ígért.
Arra számítok, hogy rövid idő alatt elvégezzük ezt a feladatot. Nem ígérgetnék, de biztos vagyok benne, hogy május 1-ig minden megvalósul.
Az elkészült programról április elején kezdi meg az egyeztetéseket az esetleges koalíciós partnerekkel. Hogy melyekkel, azt nem árulta el. A szerb haladó párt alelnöke Nebojša Stefanović viszont azt közölte. Azt javasolja majd a haladók elnökségének, hogy a szocialisták nélkül alakítsanak kormányt. A szerbiai szocialista párt több év után először kerülhet ellenzékbe. Az utóbbi időben számos kormányt kiszolgált már a leköszönő kormányfő pártja. Ivica Dačić választások nélkül is kész lett volna átadni a miniszterelnöki széket Vučićnak, aki viszont ezt nem akarta. A választások kiírásakor a szocialisták elnöke még optimistán nyilatkozott.
Ha a pártom érdekeit nézném, akkor azt kell mondanom, hogy a szerbiai szocialista párt számára nem létezik jobb pillanat a választások kiírására, mint most, amikor elértük ezeket az eredményeket.
Dačić többek között Boris Tadić korábbi államfőnek is partnere volt. A jelenlegi forgatókönyv szerint viszont Tadić új pártja, az Új Demokrata Párt is kiszorulhat a hatalomból. Arról is cikkezett már a sajtó, a haladók titkos szövetséget kötöttek Tadićjal.
Nincs egy titkos szövetség sem. Ezt elmondtam Szerbia lakosainak. Minden, ami erről szólt, hazugság volt. Az ellenzék és a hatalom részéről is. Nem volt semmilyen megbeszélés. Teljesen őszintén indultunk.
Tadić egyébként is leszögezte. Egyedül a szocialistákkal nem hajlandó kormányt alakítani, és ezen álláspontján most a voksolás után sem áll szándékában változtatni. Az országot 8 éven át irányító demokrata párt ellenzéki szerepre készül.
Nem gondolom, hogy az egyetlen, de biztosan a legerősebb és legkomolyabb ellenzéki párt leszünk a parlamentben. Úgy viselkedünk majd, ahogyan eddig is. Támogatunk minden olyan kezdeményezést, amelyről azt gondoljuk, hogy jó Szerbiának, bárki is javasolja.
Az új szerbiai parlament április elején alakulhat meg. Az új szerb kormány Alekszandar Vučićjal az élen pedig várhatóan április 24-én.
Terjedő kór. London a tuberkulózis nyugat-európai fővárosa. Tavaly 3500 esetet diagnosztizáltak. 43 éve él golyóval a fejében egy horvátországi férfi. Czövek Sándort az unokatestvére lőtte meg, bár nem ő volt a célpont. Minden tantárgynál alkalmazható. Táblagépekkel korszerűsítik a hallássérültek oktatását Kolozsváron. Az egészségügyi világszervezet jelentése szerint 2012-ben 1,3 millió ember halt meg tuberkulózisban. A statisztika szinte hihetetlennek tűnhet azok szemében, akik a betegséget legfeljebb Victor Hugo Nyomorultak című regényéből ismerik. A föld lakosságának harmadában jelen van a kór, úgynevezett alvó állapotban. A tuberkulózis nem csak a fejletlen államok betegsége. Az elmúlt években London vált a tuberkulózis nyugat-európai fővárosává. 2013-ban ugyanis 3500 londoninál diagnosztizálták a betegséget. A norvég televízió riportja következik.
Okay, take a breath in now. Breathe in. Good, that's it. Well done.
Állhatatosan kutatják, mert tudják, hogy a betegség visszatért Nyugat-Európába. A tuberkulózis, amely főként a tüdőt támadja meg. A legkönnyebb egy egyszerű röntgen felvétellel diagnosztizálni.
That's all clear. So that's good. Thanks for coming again. We'll see you next time we're here.
Ma itt a városközpontban tartunk vizsgálatot, ahol sok hajléktalan él. Sokan fordulnak hozzánk ételért és tanácsért, hogy mit tegyenek. Ők nyilvánvalóan nagyon veszélyeztetettek az életkörülményeik miatt, mert az utcán élnek és mert sokan laknak kis helyen.
A tuberkulózis baktériumot olyan helyen a legkönnyebb fellelni, ahol a higiéniás körülmények nem megfelelőek. Londonban a fedél nélkül élő emberek többsége tudja, hogy az életmódja miatt veszélyben van. Azonban úgy gondolják, hogy mivel a betegség fertőző, a levegőn keresztül bárki megkaphatja.
Feltűnt, hogy a makacs köhögésem nem múlik. Abban bíztam, hogy néhány hét pihenés és a megfelelő étkezés majd segít, de rá kellett jönnöm, hogy nem lettem jobban, sőt a dolgok rosszabbra fordultak.
Ann Watterson, aki 10 évvel ezelőtt életvidám, egészséges joghallgató volt, tökéletes bizonyíték arra, hogy bárhol, bárkit megtámadhat a betegség. Az első jelei köhögés, verejtékezés, étvágytalanság és súlyvesztés.
Végül télen, karácsony környékén egyszer csak észrevettem, hogy vért köhögök fel.
A középosztálybeli nőről az orvosok álmukban sem gondolták, hogy TBC-s, így elmaradtak az ilyenkor szokásos tesztek. Majdnem 100 éve annak, hogy a kutatók kifejlesztették a tuberkulózis elleni BCG oltást, amely a magasabb életszínvonallal párosulva kiszorította a betegséget a nyugati országokból. Kiderült azonban, hogy a vakcina nem garantálja a védettséget.
Az oltás jót tesz a gyerekekkel, mivel megelőzi egyes TBC baktérium okozta betegségek kialakulását, mint amilyen az agyhártyagyulladás. De nem semlegesíti a baktériumot, vagy nyújt védelmet ellene. A probléma az, hogy jelenleg hiába kap valaki teljes körű tuberkulózis oltást. Újra és újra megfertőződhet. Egy nagyon okos vakcinát kellene kifejleszteni. Még nem tudjuk, hogy ez miként lehetséges.
Mialatt az emberek azt hitték, védettek, kialakultak a baktérium ellenállóbb fajtái. Fél év antibiotikum kúra sem elég minden esetben a gyógyuláshoz. A legrosszabb forgatókönyv pedig az, hogy nincs is gyógymód. A világon minden percben 2 ember hal meg a tuberkulózis következtében. Ennél csak az AIDS halálosabb fertőzés. A betegek többsége a fejlődő országokban él, azonban ez az arány változhat. A világ nagyon mobilis lett. Ez az oka annak, hogy a baktérium egyre nagyobb teret nyer Nyugat-Európában. Évente 9000 embert diagnosztizálnak TBC-vel Nagy-Britanniában, 40%-uk londoni. Ez azt jelenti, hogy az országban több fertőzött él, mint Hollandiában, Norvégiában, Belgiumban és Görögországban együttvéve. Ezért hívják Londont a tuberkulózis nyugat-európai fővárosának.
Ez nagyon meglepő.
Erről fogalmam sem volt, nem számítottam erre.
Nem is hallottam még erről.
Ann nagyon megrökönyödött, amikor a hetekig tartó elkülönítés és a 4 féle antibiotikum kúra sem segített rajta. Kiderült, hogy a többféle gyógyszernek is ellenálló TBC baktériumtól beteg. Kezelés ezért évekig tartott, és nagyon nehéz volt.
Lelkileg nehéz felkészíteni önmagam arra, hogy minden áldott nap bevegyem a gyógyszert, amitől később szörnyen rosszul vagyok. Össze kellett szednem minden bátorságomat, amikor lenyeltem.
De nem volt más választása. Mivel egészségügyi kockázatot jelentett másokra, további 5 hónapra elkülönítették. A gyógyszerét pedig ezután még egy évig szednie kellett. Az e-fajta röntgenbuszoknak nevezett egészségügyi teherautók látványa mindennapos volt az 1950-es évek Londonjában. Most ismét feltűntek az utakon.
A több gyógyszerrel szemben ellenálló TBC nemzetközi egészségügyi vészhelyzetet teremt. Ha nem teszünk valamit most, akkor azt a kevés hatékony gyógyszert is elveszíthetjük, amely még a rendelkezésünkre áll.
A radiológus talált valamit az egyik felvételen, ami nem tetszik neki. A férfinak szerencséje van, mert az orvos csak egy korábbi TBC fertőzés nyomait fedezte fel. Azonban hétről hétre új eseteket szűrnek ki. A politikusokat már figyelmeztették, és a szakértők is emelték a riasztási fokozatot. Bár a kutatók szerint az ellenálló baktérium jelenléte legalább olyan veszélyes, mint a terrorizmus, a tettek még hiányoznak.
A finanszírozás hiánya sújt minket világszerte, pedig vészhelyzet van, és a gyógyszereknek ellenálló TBC baktérium elleni küzdelem jóval többbe kerül.
Anne több mint egy évet hagyott ki az egyetemen, de mára jól van, és megszerezte a diplomáját is. Ügyvédként dolgozik a brit fővárosban. Hogy miként fertőződött meg, nem tudja. Talán indiai útja során, talán itt, Londonban. Arra viszont biztos válasza van, hogy miként kellene megállítani a betegség terjedését.
A terjedés csak akkor lehet megállítani, ha kevesebb fertőzött lesz világszerte. Az emberek sokat utaznak a nagyvilágban, nem veszik figyelembe, hogy megfertőződhetnek. És persze sok külföldi érkezik Európába is. A megfelelő válasz tehát az, hogy világszerte kontrollálni kell a betegséget.
A horvátországi Cövek Sándor 43 éve él golyóval a fejében. Egy lakodalomban mulatott, amikor az utcáról érkező lövedék belefúródott a koponyájába. A ravaszt unokatestvére húzta meg, aki tettért 1,5 év börtönbüntetést kapott. A golyót az orvosok nem tudták eltávolítani. A baleset megpecsételte a férfi életét, de hite nem hagyta el. Örül, hogy életben maradt.
Rossz időben volt rossz helyen 1971-ben a csúzai Cövek Sándor, aki éppen szomszédja lakodalmán mulatott annak családi házában. Éjszaka volt, már javában tartott a lakodalom, amikor egy lövés riasztotta meg a násznépet. Abban az időben divat volt még éles tölténnyel lövöldözni. A golyó az utcáról érkezett és fejbe találta a szobában tartózkodó akkor 19 éves Sándort. A 7 mm-es ólomlövedék a jobb szeme felett hatolt be, és mélyen belefúródott a férfi fejébe. A ravaszt Sándor unokatestvére húzta meg, azt mondta, a lámpát akarta kilőni, de céltévesztett.
Itt talált el, abban a pillanatban, mit én azt éreztem, mindössze, hogy valami erős dolog, egy lendület, hátralök. Elbuktam, nem véreztem. Az eszméletem sem vesztettem el, de ez a bal fenn teljesen levihent. Úgyhogy azt követően 4-en vittek egy kombiba, és elszállítottak a kirurgiára, eszékre.
Az ottani orvosok sem tudtak mit kezdeni a sérülésével, csupán fájdalomcsillapítókkal kezelték. A golyót nem merték eltávolítani, azt mondták, csak nagyobb kárt okoznának vele. A lövedék több fontos idegközpontot is megsértett, ezért a bal oldalára teljesen lebénult. A műtét további kockázattal járt volna, így nem egyezett bele a rizikós operációba. A következő 3 évet kórházban töltötte. Végül 1974 nyarán engedték ki, de a golyót nem távolították el, ma is ott van a fejében.
A lényegleg mozgásterápia által jutottunk oda el újra, hogy járni tudtam fokozatosan, amennyire annyira önnál van, legelőször tolószékbe. Újra megtanítottak járni, meg hát a kétkerekű kocsit is hajtottam ezzel az egy kezemmel, a másikkal nem, mert az tiszta béna maradt mindörökre.
2002 óta egyedül él, családtagok, közeli hozzátartozók nélkül. A sors iróniája, hogy legközelebbi élő rokona épp az az ember, aki azon a napon azt a bizonyos lövést leadta. Csupán szomszédai látogatják és segítik néha.
Mink nem hagyjuk el. Úgyhogy mindig vele vagyunk. Éjjel-nappal mindig vele vagyunk. Mert itt, ha éjfélkor csörög a mobitel, vagy egy órakor, vagy három órakor éjjel, vagy nappal, akkor már a férjem mind reggel, 6 órakor, vagy 5 órakor, a férjem mindig nincs.
A két ház közé Mária néni férje, Hussein fabrikált egy kis kerti kaput, hogy bármikor át tudjon menni Sándorhoz.
Én bármikor és bármiben segítek neki, ha szüksége van rá. Mondtam, hogy hívhat éjjel-nappal. Ma reggel is felhívott 6 órakor, hogy rakjam meg nála a tüzet.
Ha az idő és az egészsége engedi, Sándor szívesen eljár sétálni, de a legtöbb idejét olvasással tölti. Kedvenc témája a történelem. Hányatott sorsa ellenére nem gyötrik kétségek, hitét nem vesztette el. A 62 éves férfi azt mondja, hazudna, ha azt állítaná, hogy nem sajnálja a történteket, ám változtatni rajtuk sajnos már nem tud, ezért beletörődött sorsába.
Táblagépekkel tanulhatnak a kolozsvári hallássérült gyerekek. A módszert Romániában elsőként a Kozmuca Flóra hallássérültek speciális iskolájában vezették be és tesztelték. A projekt az iskola tanárának, Polacsek Tamás gyógypedagógusnak a kezdeményezésére jött létre.
Az 1888-ban alapított állami intézményben 110 magyar hallássérült diák tanul, de helyet kapnak az iskolában más sajátos nevelési igényű gyerekek is. Az intézményben óvoda, iskola és diákotthon is működik.
Egyedi a mi iskolánk, mert hogy Erdélyben az egyetlen magyar tannyelvű iskola, amely hallássérült gyermekeket oktat, ezért több száz kilométerről is jönnek hozzánk a diákok. Mivel büszkélkedhetünk, hát második otthona vagyunk a gyerekeknek, mert hogy az év nagy részét, 9 hónapot a legtöbben itt töltenek nálunk, csak vakációkra mennek haza, és ezért próbálunk ilyen kellemes környezetet, otthonias, családias környezetet biztosítani számukra.
A hallássérültek speciális iskolájának 6-osai földrajzórára igyekeznek éppen. A táblagépes órákon 10-es csoportokban vesznek részt. A gyerekek már is könnyen elboldogulnak a táblagépekkel, és az eddiginél sokkal nagyobb lelkesedéssel tanulnak. A hagyományos módon megtartandó órákkal szemben a tanár részéről időigényesebb a felkészülés. Az applikáció a kötelező tanrendet követi, de a tananyagot óráról órára kreatív feladatokkal kell kiegészíteniük, és a gyerekek speciális igényeihez kell alakítaniuk a tanároknak.
Megéri a fáradtságot, mivel a gyerekek számára sokkal érdekesebb a tanóra, maga a tanóra sokkal interaktívabb. Nem beszélve arról, hogy a tabletekre tervezett feladatlapok rengeteg képanyagot tartalmazhatnak, sőt bevághatunk videókat, amik révén különböző jelenségeket tudunk folyamatukban bemutatni.
Az iskola tanárai már készítettek lecketerveket magyar nyelvből, matematikából, fizikából, kémiából, biológiából, földrajzból, képzőművészetből. Az applikáció gyakorlatilag bármilyen tantárgy oktatására alkalmas. A táblagéppel való tanulás bevezetése óta a diákok sokkal aktívabbak az órákon, mondja Polacsek Tamás, gyógypedagógus, a módszer ötletgazdája.
Egyrészt az interaktivitás is sokkal szélesebb körül, mert ugye lehet újjal húzogatni, egyeztetni, puzzle-szerűen kirakni, kiválasztani, stb. Mindamellett be lehet tenni rengeteg színes képet, videót az anyagban, amit egy papírfeladatlapban ugye nem tehetnénk meg. Nagyon élvezik. A motivációjukra hat elsősorban. Tehát ugye az, amikor gyerek óra alá nyom a tanár egy papírfeladatlapot, akkor van olyan gyerek, akitől elutasító reakciót kap, de ha egy tablettet nyomunk az óra alá, akkor az biztos nem fogja elnyomni, hogy nekem most ez nincs kedvem.
Itt éppen Olaszország térképét kell puzzle-szerűen összerakniuk a 6-osoknak. A vizuális tartalom behelyezésével, a táblagép nyújtotta interaktív lehetőségekkel sokkal hatékonyabb a tanulás, mondják maguk a diákok.
Claudia, miért jó a tablettes tanulás?
Mert sok videóban megyük ki, azért szeretem, nagyon érdekes.
Az újszerű kezdeményezés az iskola részéről érkezett, az applikációt kidolgozó kolozsvári szoftvercég pedig örömmel teljesítette a feladatot. Fontos volt számukra az, hogy a hallássérült gyerekek könnyen és élvezettel használják az eszközt, mondja Barabás László, a projekt vezetője.
Nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy egyszerű legyen ez az eszköz, ne okozzon a problémát. Egyszerű nem azt jelenti, hogy butácska, nagyon-nagyon performáns dologról van szó, de a használata alatt értjük meg az egyszerűséget. De az iskola nem kell semmiféle infrastruktúrát előkészítsen, elég csak egy bármilyen eszközön futó böngésző.
A fejlesztési folyamat költségeinek 90%-át az informatikai cég fedezte. A projekt keretében összesen 30 táblagépet vásároltak. Az informatikai rendszert 18 romániai hallássérültekkel foglalkozó iskolának adják át még ebben az évben.
Képzőművészetével, színházi világával, építészetével és magyar hagyományaival mutatkozott be Kolozsvár Sopronban. A történelmi Erdély fővárosa mára színes és fiatalos kulturális életéről lett híres. 2015-ben Európa ifjúsági fővárosa lesz. Sopron lakói az egynapos programsorozat és a több hétig látható kiállítások segítségével tekinthettek be a történelmi város modern életébe.
Nem az első alkalom, hogy Sopronban bemutatkozik egy határon túli magyar város, tájegység vagy régió. A kezdeményezés 9 évvel ezelőtt indult, azóta a Kárpát-medence minden országából érkeztek már ide művészek, hogy bemutassák városukat és annak pezsgő kulturális életét. Idén Kolozsváré volt a lehetőség.
A meghívott vendégeink barátsággal ajándékoztak meg bennünket, azzal a rengeteg tudással, amelyet ők megszereztek és ápolnak a magyarságuk mellett, és természetszerűleg a tudományban, a művészetben, a néprajzban és mindenben, nem lehet felsorolni, hogy mi mindenben, amit elhoztak Sopronba. És mit nyert Sopron? Hát azt a lehetőséget, hogy elutazás nélkül betekinthetett ezekbe a régiókba, a népművészetbe, az ételekbe, az italokba, és legfőképpen ma Erdély fővárosába, kincses Kolozsvára, és annak teljes művészeti spektrumába.
Kolozsvár a mai Európa egyik legélőbb települése. A város az elmúlt évtizedekben új életre kelt, a tereket a fiatalok vették birtokba, akik a múlt értékeinek megőrzésével felélesztették a helyi képzőművészeti és színházi világot.
Váróterem produkciójával, színházi produkciójával, képzőművészeti kiállításokkal, civil szervezetek mutatkoznak be ennek az egynapos rendezvénynek a keretében, amelyben nehéz belesűríteni mindazt, vagy hát legalábbis egy jelentős részét is annak, amit Kolozsvár jelent. Ezért mondottam, hogy ízelítőt próbálunk mindezen kiállítások, előadások által adni abból, ami ma Kolozsvár.
Kolozsvár 2015-ben Európa ifjúsági fővárosa lesz. A pályázat elnyerésében a magyar kormány támogatása és a Magyarországról érkező támogató levelek is segítették a kincses várost. Ez a fajta összefogás és a soproni kolozsvári művészeti napok is ékes példája annak az összetartozásnak, amelyet a Nemzet Stratégiai Kutatóintézet életre akar hívni az anyaországban, a Kárpát-medencében és a világban szétszóródott magyarok között.
A NATO és az Európai Uniós integráció után eljött a nemzeti integráció ideje, amelynek értelmében összefüggő Kárpát-medencei rendszereket kell építenünk az élet valamennyi területén. Ez igaz a kultúrára, ime ennek egy csodálatos példája, igaz az oktatásra, a felsőoktatásra, egészségügyi és szociális hálózatra, de miért ne akár a gazdaságra is.
A soproni kolozsvári kulturális napok keretében megtekinthető a Barabás Miklós cég képzőművészeti tárlata, fotó és könyvészeti kiállítása. A közönség szakmai előadások segítségével nyert betekintést többek között a város építészetébe, kulturális világába, a kolozsvári magyar sajtó fejlődésébe. Így került egy kicsit közelebb a soproniakhoz Erdély egy darabkája, de a hosszabb távú célok között a Kárpát-medencei magyarság művészeinek integrált megjelenése is szerepel.
Az akadémiának adott riadó és az akadémiának adott műcsapnok fog arra alkalmat adni, hogy nem csak Kolozsvár, ahogy csapat. ezt nagyon idézőjelben mondom, hanem az erdélyi művészet, vagy a felvidéki művészet, vagy a délvidéki magyar orientál művészet is jelen legyen, ne csak Budapesten, hanem az országban.
Jövőre a 10-en, azaz az utolsó helyszínnel véget ér a határon túli magyar vidékeket bemutató sorozat. A kiemelt utolsó vendég a Bányavidék Selmecbánya és Körmöcbánya lesz. Innen származik ugyanis a Nyugat-Magyarországi Egyetem elődje.
100 000 eurótól esik el az udvarhelyszéki etéd, mindössze 1 méter miatt. Ennyi hiányzik ugyanis ahhoz, hogy a falu megkapja a hegyvidéknek járó területalapú támogatást, amely azoknak a településeknek jár, ahol a tengerfelszínhez viszonyított magasság eléri a 600 métert. Részletek holnap a térképben, akkor is várjuk Önöket, köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!